Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai napon az evangéliumok hitelességével szeretnék foglalkozni, de azért úgy gondolom, hogy szokásunknak megfelelően nem árt, ha előtte egy kicsit átnézzük a elmúlt órának az anyagát is. Beszéltem akkor arról, hogy a Biblia fordítása nem egy könnyű dolog. Nagyon könnyen lehet benne hibázni. Én például hibának tartom azt, hogyha valaki a Gehenna tüzét az pokol tüzével fordítja. Ezt úgy gondolom, le kell fordítani Gehenna tüzének, és utána a lap alján megmagyarázni, hogy ez honnan származik. A Gehinnom az egy völgy volt Jeruzsálemtől délre, és ebben áldozták fel valamikor a pogányok a gyermekeiket Moloch Isten tiszteletére, azon kívül itt égettek el szemetet, itt temettek el állati tetemeket, meg gonosztevő holttestét, és ez egy elátkozott völgy volt, amelyet Jézus korában a pokol szimbólumának tekintettek, és úgy mondták, hogy a Gehenna, a Gehinnom tüze, magyarosan meg Gehennának mondjuk, vagy Gehennának. Nos, tehát ugye ebből aztán tudhatjuk azt, hogy a pokol az nem föltétlenül egy-egyben azonos a tüzes kemencével, hanem Jézus csak átvette a korábban használt kifejezést. Ugyanígy a paradicsomot sem helyes mennyel lefordítani, még ma velem leszel a mennyben vagy a mennyországban. Jézus nem ezt mondta a kereszten, azt mondta, még ma velem leszel a paradicsomban. Le kell fordítani, véleményem szerint, így, hogy paradicsom, és utána meg lehet magyarázni, hogy hát igen, az a Jézus, aki azért jött, hogy az első Ádámnak a bűnét jóvá tegye, az visszaadja nekünk az első Ádám és Éva által elveszített édenkertet. Ugyanígy nem tartom a szerencsésnek azt sem, ha valaki azt, hogy Jézus vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki. Mert ebből úgy tűnik, hogy a vadállatokkal való együttlét az egy borzalom volt Jézus számára, de eljöttek az angyalok, hát megvigasztalták, és itt helyre billentették a mérleget. Valójában a szövegben nem az van, hogy de, hanem az van, hogy és. Görögül káj. Tehát azt jelenti, hogy Jézusnak a vadállatokkal való együttléte az nem egy tragédia, az nem egy kínszenvedés, mert hiszen őnek ezek az állatok már nem ellenségei. Ő már az új Ádám, aki már kezdi visszaállítani az egykori édenkertet. Farkasok, rókák, őzek, gazellák, ezek már szinte úgy mondhatnám, Jézusnak a barátai. A rómaiakhoz itt levélben olvassuk azt, hogy maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtodik és vajudik mindmáig. Nagyon érdekes, mély értelmi sorai ezek Szent Pálnak, amelyben kifejezi azt, hogy igenis az egész teremtett világ magán hordja ugyan most az ember bűnének az átkát, de valójában a természet is visszavágyódik a egykori paradicsomi állapotba. És ez a természetnek ez az üdvözülése, hogy így mondjam, nem független az embernek az üdvözülésétől, mert ő a természet koronája, tehát teremtett világ koronája. Hadd olvassam fel Rónai Györgynek az Ingemis sit et parturit című versét. Magyarul azt jelenti, hogy sóhajtozik és vajudik. Fák és virágok, harmat és ködök, az ásványok vak lelke s fönn a mennyéig, megváltásért hozzád könyörög ember, ez a teremtett végtelenség. Ha állasz a vizek örvénye fölött, vagy szemléled a forgó szféra rendjét, mintha az ég és földi délkörök halk zogogással irgalmad esengnék. Mert a világ sebzett szíve vonaglik, s a lét vajudni nem szűnik meg addig, még szabadságot nem nyer általad s benned, a te dicsőségedben újra, a romolhatatlanná magasztosulva, föl nem ragyog a megváltott anyag. Ugye ez egy kicsit furcsa, akik átértük annak idején a materializmust. Igen, mi nem vetjük meg az anyagot, nem vetjük meg a világot, hanem mi Isten szeretetével szeretjük, és bízunk abba, hogy Isten átalakítja az egész világot új ég és új földé, egy kozmikus paradicsommá. Most még néhány szót a félreértésekről. Ugye Szent Pál azt írja a korintusiaknak, azt mondom tehát testvérek, az idő rövid, ezért akinek felesége van, éljen úgy, mint ha nem volna. Aztán ilyet is ír, hogy a nőtlennek arra van gondja, ami az úré, hogyan járjon az úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik, hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjesnőt világi gondok kötik le, hogyan járjon férje kedvében. Most hát ugye meg kell mondani őszintén, hogy mi szent püspökök, papok és szerzetesek, apácák és egyebek, ugye mi sokszor idézgettük ezeket a mondatokat, pedig ezek mögött egy tévedés van. Szent Pál azt gondolja, hogy hamarosan vége a világnak, és ezért mondja, hogy most már a házas élettel is fel kéne hagyni, mert valószínűleg a baba már meg se fog születni, vagy ha megszületik is, már nem fog felnőni. És hát ugye innen ered valamiképpen az a felfogás is, hogy hát a házas ember az megosztott, mert a hitvesének a kedvét keresi, nem az úrét. Hát nyilvánvalóan nem egészen így van. Majdnem olyan, mint azt mondanám, hogy a fele baráti szeretet az ellentétben áll az Isten szeretettel. A kettő összetartozik. Szent János azt írja első levelében, aki nem szereti a fele barátját, akit lát, hogyan szerethetni az Istent, akit nem lát? Ennek mintájára mondhatjuk mi is azt, hogy ki nem szereti a férjét vagy a feleségét, szóval a házastársát, akit lát, hogyan szerethetni az Úr Jézust vagy Istent, akit nem lát? Tehát a kettőt nem szabad ellentétbe állítani egymásra, mint hogy Szent Pál itten kétségkívül tévedve ezt teszi. Hát Árpádházi Szent Erzsébetet nem tette megosztottá a türingiai Boldog Lajos iránti szerelme. Batthyány és Stratmann Lászlót meg egyenesen a szerelem emelte ki a bűnös, középszerű életviteléből. Szent István király sem tette megosztotta azt, hogy szerette Boldog Gizellát. Úgy mondom, aki szereti hitvesét, az igenis szeretheti az Istent is. Aki nem szereti a hitvesét, az nem szeretheti igazából az Istent sem. Később aztán Szent Pál már korrigálja magát. Az efezusiaknak például ezt írja, ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse át mindegyiknek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket. Tehát nem semmi, amit is Szent Pál Krisztusra és az egyházra vonatkoztatja. Tehát a házastársának az egymás iránti szerelme, szeretete az olyan nemes dolog, hogy eszünkbe jutatja Krisztusnak és az ő egyházának a kapcsolatát. Talán később a Timóteusnak itt levelében meg egyenesen képmutató hazudozóknak tartja azokat, akik tiltják a házasságkötést, meg bizonyos ételek fogyasztását. Másik levelében azt írja, azt akarom, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek csak férjhez, adjanak gyermekeknek életet, viseljék gondját családjuknak, és ne szolgáltassanak alkalmat az ellenfélnek a besmérlésre. Tehát itt jó, ezt tisztázzuk, hogy itt igenis Szent Pál apostol egy kicsit tévedett, de ő meg is írja egyébként az első korintusi levélben, hogy ezt én mondom, nem az Úr. Az, hogy aztán egyes emberek meg ezt idézgették állandóan, többször, mint azt, amit az Úr mond, hát ez már egy másik dolog, ez meg a mi emberi gyengeségünk. Még Szent Pálnál maradva, tudjuk, hogy a zsidózó eretnekek miatt hangoztatja, hogy az ember a Krisztusba vetett hit által válik igazzá, és nem a ószövetségi törvény cselekedeteinek a megtartása által. Igen, hát itten azonban az a baj, hogy Szent Pál csak a Krisztusba vetett hitet hangsúlyozza, és nem mondja meg, hogy ebből is fakadnak cselekedetek, amelyek nélkül az ember nem üdvözülhet. Mindig csak azt mondja, hogy a hit, meg a cselekedetek. A Krisztusba vetett hit és az ószövetségi törvénynek a megtartása, sőt, ugye a zsidóknál tudjuk, hogy a farizeusok még egy csomó paragrafust gyártottak, körülmetélkedés, a tisztasági cselekedetek, a szombatnap megtartása. Nem tudom, tudják el, kedves hallgatóim, hogy volt olyan írástudó, aki 666 pontban foglalta össze, hogy hogyan kell egy hívő zsidónak a szombatot megtartani. Hát ha most valaki a figyelmét teljesen erre koncentrálja, az lényeges dolgokról meg lemarad, azokat meg elmulasztja. Hát Szent Pálnak igaza van, hogy ezek már nem szükségesek az üdvösséghez, a ószövetségi törvény megtartásának a cselekedetei. Csak azt véletlenül elfelejti mondani, hogy viszont a Krisztusba vetett hitnek is megvannak a maga cselekedetei. Ezért írja a Jakab apostol, mit használ az embernek, azt állítja, hogy van hite, tettei pedig nincsenek. Az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Péter is hasonlókat ír, hogy megemlítő Szent Pálnak vannak nagyon értékes írásai. Vannak azonban bennük nehezen érthető dolgok, amelyeket tanulatlan és álhatatlan emberek kicsavarnak a saját vesztükre. Egyébként ugye Jézus is hangoztatja, hogy aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, ki házát homokra építette. De maga Szent Pál is említi, ugye, és megírja az első korintusi levélnek a vége felé a szeretet himnuszt. Tehát a hit szeretet nélkül semmit sem ér, de azért hadd említsem meg, hogy a szeretet sem ér semmit hit nélkül. Tévútra jut. Ma nagyon sokan, különösen a nyugati világban, mert szeretjük egymást, olyat is megengednek, amit nem volna szabad. Gyerekeknek is megengednek olyan dolgokat, amit nem volna szabad, a félreértelmezett szeretet jegyében. Tehát a kettő összetartozik. És itten azra is még újra hagy, hívjam föl a figyelmet, amelyről már korábban órákat is tartottam, beszéltem, hogy a látszólagos ellentétek, vagy kicsi ellentétek, azon nem ellentétek, hanem kölcsönösen összetartoznak. Tehát a hit és a szeretet ugyanúgy összetartozik, mint a kilégzés és a belégzés. Ugyanígy a, vagy más kedves hasonlatom, egykori futballistának az, hogy mind a fociban a védekezés és a támadás. Inkább nem szabad egymással ellentétbe alá meg fölé rendelni, mert mind a kettő nélkülözhetetlen. Ugyanígy a házasság is, meg a szüzesség is. Szüzesség is nagyon fontos. Kell, hogy legyenek az egyháznak olyan hívei, akik szüzességben élnek. Celibátusban élő papok, és azon kívül szerzetesek. De nem szabad ezeket ellentétbe állítani a keresztény módon élő házas emberekkel. Nos, ezek után most akkor térjünk rá valóban az evangéliumok hitelességére, és először beszéljünk valamit az evangéliumok hitelességét támadó elméletekről. A Jézus korában is már voltak olyan írástudók és farizeusok, akik azt mondták Poncius Pilátusnak, hogy állítson őröket Jézus sírja elé, nehogy a tanítványok ellopják Jézusnak a holttestét, aztán utána azt hazudják, hogy föltámadt a halálból. Később is értek emberek, akik a Jézus tanítványait egyszerűen csalóknak tekintették. Például a második században Kerzosz, a harmadikban egy Porfirios nevű görög platonista filozófus. Ők azt mondták, hogy egy Isten az nem szenvedhet. Ha pedig Jézus Isten volt, akkor nem szenvedhetett. Nem is halhatott meg, nem is támadhatott fel. Ezt csak a tanítványai találták ki. Nos, hát hasonló elméletet állított fel a 18. században egy Samuel Reimar nevű német úgynevezett racionalista teológus, ki azt mondta, hogy Jézus egy politikai messiás volt, akit aztán megöltek. Alakjából azonban a holttestének eltüntetése után tanítványai csináltak olyan lelki messiást, akiben az emberek hisznek akkor, mert azoknak a hitéből, hiszékenységéből ők már jól meg tudnak élni. Tehát Jézus tanítványait egyszerűen csalóknak minősítette. De ez az elmélet annyira durva volt, hogy maguk a racionalisták is rájöttek arra, hogy hát ez nem megy. Egyszerűen akár Jézust, akár a tanítványait egyszerűen csalóknak nézni, hát az egyrészt nem csak, hogy otromboság, hanem ostobaság is. Mert egy csalásért azért az ember nem teszi kockára az életét. Apostolok pedig és a tanítványok pedig kockára tették az életüket, sőt, meg is haltak Krisztusért, azért a hitért, hogy Jézus feltámadta a halálból. Aztán utána jött egy Gottlob Paulus nevű ember, 1800-as években már, kitalálta a természetes magyarázat elméletét, amely szerint az apostolok nem voltak csalók, nem, ők nagyon tisztességes emberek voltak, csak szegények tévedésre halmoztak. Egyszerű emberek voltak, tanulatlanok, hát aztán mindenben tévedtek. Amikor Jézus meggyógyított egy tetsz halottat, akkor mindjárt azt hitték, hogy most egy halottat támasztott fel. Amikor Jézus előtántorgott, ilyet mondja ő, a földrengés után a sírból magához tétel, akkor elhitték, hogy föltámadta halálból. Azon kívül a Jézus meggyógyít egy beteget orvosi közreműködéssel, akkor mindjárt azt hitték, hogy Jézus csodát tett. Ha Jézus ment a tavon, akkor ugye Jézus bizonyára valamilyen tutajon vagy deszkán közlekedett, ők elhitték, hogy Jézus egyszerűen a vizen jár. Tehát ezek az apostolokból és a tanítványokból ilyen primitív embereket próbáltak csinálni, de nyilvánvalóan ez is annyira, maga az elmélet is annyira primitív volt, hogy rájöttek maguk a racionalisták is, hogy hát ez nem lehet igaz. Mert azért, amit az apostolok meg a tanítványok végbevittek, ahogy létrehozták a kereszténységet, gondoljunk Szent Pálra, hát azért minden voltak, csak nem primitív emberek, nem hiszékeny emberek. Nos, aztán elég kitalálták a mítosz elméletet. Azt gondolták ők, hogy az evangéliumokat jó sok idővel később, a második században, még annak is talán a vége felé fogalmazták meg a mai formájukban. Ezt próbálták ők magukkal elhitetni. Azt mondták, hogy van a történeti Krisztus, aki hát ténylegesen létezett, aki egy kitörő ember volt, de hát azért semmi csodát nem tett, meg halálból nem támadt föl természetesen. Aztán meg van a hit Krisztusa, ahogyan az emberek, a hiszékeny emberek úgy megragozták Jézusnak az alakját saját tudatukban, saját vágyaik szerint, és a történeti Krisztusból megteremtették a hitnek a Krisztusát. Ezt nevezi ő mítosz képződésnek. Nos, ezt Rudolf Bultmann formatörténeti elmélete még azzal egészíti ki, hogy ő meg azt állította, hogy tulajdonképpen ezek a bölcs mondások, amelyeket Jézus szájába adnak, a példabeszédek, a mondások azok a hiperbolák, a példabeszédek a parabolák, és a csoda elbeszélések, ezek csak azért kerültek be az evangéliumokba, mert abban a korban ezek mind ilyen irodalmi formák, irodalmi műfajok a többi vallásban is szokásban voltak. Tehát meg kellett teremteni így az ige hirdetést, a prédikáció, meg a hitoktatás kedvéért, meg kellett teremteni ezeket a mondásokat, példabeszédéket és csoda elbeszéléseket. Amikor azonban kiderült az, hogy ez az elmélet már csak azért sem tartható, mert az evangéliumokat már az első században megírták, 60-as évektől kezdve elkészülnek 60-70 között a szinoptikus evangéliumok, azon kívül Szent Pálnak a levelei, az első levelei 50 és 60 között íródnak. Az első-második Tesszaloniki levél, első-második Korintusi levél, Galatákhoz és a rómaiakhoz, meg a Filippiekhez itt levelek, ezek biztos, hogy 50 és 60 között már meg vannak írva mai formájukban. Ezt be lehet bizonyítani. Különösen, ha összevetjük az egészet még az apostolok cselekedeteivel, az is meg van írva már legkésőbb a 60 és 70 között. Nos, és akkor aztán úgy gondolták, hogy jó van, hát elfogadjuk, hogy a evangéliumok mégis nem a második században keletkeztek, hanem már az elsőben, csak hát ugye ilyen betoldások azok, ezeket a csoda elbeszéléseket, ezeket később toldották be. Erre azt tudjuk most mindjárt mondani, hogy ezek az elbeszélések, ezek teljesen egyé olvadnak magával az evangéliummal. Ezeket kivesszük az evangéliumokból, az egész teljesen szétesik. Szent János evangéliuma viszonylag kevés csodát hoz, de azokat mind a csodák, azok megalapozzák Jézusnak a tanítását. Jézus tanítása pedig megmagyarázza a csodákat, hogy szorosan összetartoznak. Még azt is hadd említsem meg, hogy ugye Márk evangélium az, amelyik legkorábban elkészült. A Jánosé pedig valószínűleg, amelyik legkésőbb íródott. Na most a Márk evangéliumában legalább mégis annyi csoda van, mint a János evangéliumában, amelyik sokkal később készült el. Nesze neked formatörténet, meg nesze neked mítosz képződés. Tehát kiderül, hogy a korábban írt evangéliumban sokkal több a csoda, mint a később elírt evangéliumban. Nem igaz, hogy az idő termelte meg ezeket a csoda elbeszéléseket. Hát aztán ugye volt ilyen vallástörténeti elméletek, amikor előkerültek ugye a Holtengertől északnyugatra lévő Kirbet-Kumráni barlangokból 1947 után az Essénus szektának az iratai, akkor mindjárt erre lecsaptak bizonyos ilyen, ugyancsak ilyen racionalista, hittagadó tudósok, tudósocskák, mint például Dupont Sommer, egy francia tudós, aki ugye azt gondolta, azt próbálta bemagyarázni, hogy a kereszténység az korábban megvolt már, mint az Jézusnak a kora. Tehát, hogy az eszenusoknak volt egyik vezetőjük, egy vezetőjük, akit úgy hívtak, hogy a igazság tanítója. Az igazság tanítójáról annyit tudunk az Eszénusok irataiban, hogy hát ő is egy szent ember volt, őt is megölték, és a hívek remélték az ő visszatérését majd valamikor. Nos, és akkor mindjárt a Duponson, mert mindjárt ezt a igazságtanítóját, aki körülbelül 100 évvel Jézus előtt ért, azonosította Jézussal. Mondván, hogy Jézus alakja a igazságtanítójának az alakjából született meg. Hát mit mondjunk erre? Te kell olvasni figyelmesebben a szektaszabályzatot, az Eszénusoknak a szektaszabályzatát, meg az írásait, abból látni lehet azt, hogy micsoda égföld különbség van a két ember között. Jézus azt mondja, ki vádolhat engem közületek a bűnnel. A igazságtanítója még magát a bűn kovójának nevezi, és a legfőbb bűnösnek mondja. A vétek építménye vagyok, a szenny forrása, mondja magáról. Az Eszénusok egyébként a mózesi törvénynek a szőrszál hasogatóan pontos megtartására kötelezték magukat. Jézus meg ezeket úgy zárójelbe téve a szeretetre helyezte a hangsúlyt. A komráni szekta szabályzatban az van, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Jézus pedig mit tanít? Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik bántalmaznak titeket. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, és ne átkozzátok őket. Maga is így imádkozik a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ezen kívül a kumráni eszénus közösségben szó sincs Isten irgalmas szeretetéről, nincs szó a megtestesülésről, nincs szó szentháromságról, nincs szó kereszt által történő megváltástól, nincs szó a szentségekről. Tehát ami a leglényegesebb a keresztény tanításban, az teljesen hiányzik az eszénusoknak a irataiból. Hát ez is rávilágít arra, hogy teljesen őrült dolog a kereszténységet azonosítani az eszénus sok tanításával, illetőleg a kereszténységet a eszénusokból levezetni. Az kétségkívül lehetséges, hogy keresztelő Szent János és egy-két apostol, mielőtt Jézusnak a híve lett volna, követelett volna, az eszénusok között volt, ez elképzelhető. De az biztos, hogy utána már ők Jézusnak keresztények lettek, és nem maradtak eszénusok. Tehát, ha az egészet úgy átnézzük ezeket az elméleteket, lehet, hogy a kedves hallgatók most azt gondolják, hogy jaj, miért kell ezekkel a dolgokkal ennyit foglalkozni. Én azt mondom, hogy érdemes azért ezeket is áttekinteni, mert az ember, ha szépen végigolvassa őket, átgondolja, csak megerősödik a saját hitében. Ekkor jövünk rá arra, hogy hát mégiscsak a evangéliumoknak a hitelességét nem olyan könnyű ám megszáfolni, sőt, egyáltalán nem lehet megszáfolni. Nos, akkor valamit mondjunk még arról, arra még van talán időnk, hogy a Jézusról szóló bibliai híradásoknak a hitelességéről milyen nem keresztény források tanúskodnak. Ezek azért érdekesek és értékesek hitvédelmi szempontból, éppen mert nem keresztények írták. Köztük olyanok, akik gyűlölték a Krisztus meg a kereszténységet, megvetették. De mégis olyan dolgokat írnak le, ami egy az egyben mégis egybeesik az evangéliumokban felsorolt eseményekkel. Itt van például Tacitus, egy pogány történetíró, egy római történetíró, akit nagyon hiteles történésznek ismer egyébként a világ. 116-ban fejezte be az Annales évkönyvek című könyvét. 16 kötet, és ebben Róma történetét ismerteti Krisztus után 16 és 68 közötti évekre vonatkozva. Az Annál ez 15. könyvében ír arról, hogy Néró felgyújtotta Rómát, és arról, hogy az emberek Nérót vádolták ezzel a bűncselekménnyel. Ekkor, most szó szerint idézek, hogy tehát véget vessen a sok szóbeszédnek, Néró a vádat áthárította azokra, akiket a tömeg istentelen életük miatt gyűlölt és krisztusiaknak, Krisztusi az keresztényeknek nevezett. Ennek a névnek szerzőjét, Krisztust, Tiberius császár uralkodása alatt Pontius Pilátus kivégeztette. Ez a vészes babona, amelyet sikerült egy pillanatra elfojtani, ismét kitört, és előzönlötte nem csak Júdeát, ennek a bajnak a származási helyét, hanem még a várost, azaz Rómát is. Így hát először elfogták azokat, kik beismerő vallomást tettek, aztán az ő vallomásaik alapján nagy sokasságot mondtak ki bűnösnek, nem annyira a gyújtogatás vádjával, hanem az egész emberiség gyűlölete miatt. Miért voltak a keresztények gyűlöletesek? Azért, mert nem imádták a rómaiak isteneit, nem fogadták el a császárt sem istennek. Nem voltak hajlandók előtte töményezni. Mostan ennek a szövegnek a hitelességét senki sem vonta kétségbe. A keresztényeket a kívülállók azért tartották istentelennek, újra mondom, mert nem fogadták el a rómaiak isteneit. És tudjuk azt egyébként Svetoniustól, egy másik történetírótól, hogy az első keresztény üldözés ez 64 táján volt. És mit ír a Tacitus? Hogy ingens multitudo, azaz hatalmas tömeg, mely ezért a Krisztus nevű emberére halálba. Hát micsoda bizonyíték ez számunkra, hogy igen, 64-ben már Rómában rengeteg ember hal meg Krisztusért, azért a Krisztusért, akit Tiberius császár idejében Pontius Pilátus kivégeztetett, pontosan úgy, ahogy Szent Lukács evangélium ezt megírja. Azt gondolom, hogy ennyi mai napra elég, majd a következő órán folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.